Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Őszinte szeretettel köszöntjük a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Vekel László vagyok, és mai beszélgetőtársam ismét Péter Néztanik Nikolett, iskolavédőnő, akivel egy izgalmasnak ígérkező témát próbálunk körüljárni. Ez pedig a családtervezés, egészen pontosan az optimális családtervezés. Már is egy két olyan fogalom egymás mellé ragasztva, ami szerintem magyarázatra, vagy legalábbis némi tisztázásra szorul. Legalábbis én úgy gondolom, hogy akkor van értelme tovább a részletek felé haladni, hogyha ezt a pár gondolatot tudjuk egy kicsit tisztába tenni.
Köszöntöm én is a hallgatókat. Hát az optimális családtervezés az tulajdonképpen Zeisel Endre nevéhez kötődik, aki 1984-ben hozta létre ezt a modellt, ezáltal segítve a szülőket, a családokat arra, hogy úgy tudjanak felkészülni a családalapításra, a gyermekvállalásra, hogy a párok mindent megtesznek annak érdekében, hogy minél egészségesebb gyerekek szülessenek. Akkor már szinte el is mondtam a családtervezésnek a célját, hogy ezáltal tudjuk mi szülők csökkenteni a különböző fejlődési rendellenességeket. Elsősorban, amit genetikus professzor nevéhez is fűződik, a belőcsőzáradás rendellenességek magas arányban történő kockázatának a lecsökkentése. Különböző fogyatékosságok kockázatát tudjuk ezáltal csökkenteni, illetve koraszüléseknek a számát.
Javíts ki, hogyha nem így van, de én ennek ellenére, mintha azt látnám, hogy igencsak magas azoknak a gyermekeknek a száma, akik valamilyen rendellenességgel születnek. Ez már egy csökkent ilyen jellegű létszám, vagy hogyan értékelítetti ezt?
Így van, így van. Szerencsére azért előtérbe kerülnek ezek a rendellenességek, de szerencsére már lefele mutató tendenciát látunk, tehát amióta megjelentek a magzatvédő vitaminok, és egyre több figyelmet kap ez, illetve védőnőként, egészségügyi dolgozóként próbálunk ugye a prevencióra építve segíteni, akár én itt az iskolában a gyerekeknek, mint egészségfejlesztő óra keretében erre fölhívni a figyelmet. Ha nem is tudatosul bennük, de valami azért megragad ezzel kapcsolatban, hogy hoppá, hogyha oda kerül a sor, akkor erre odafigyeljek. Nyilván vannak olyan betegségek, olyan genetikai problémák, fogyatékosságok, amik nem mindig kiszűrhetők, illetve a legjobb tudásunk ellenére sem tudunk megtenni mindent, hogy ezt elkerüljük, de nyilván, ha én leendő anyaként maximálisan odafigyelek erre, hogy tudatosan készüljek a családalapításra, illetve a párom is, például a fogyatékosságok 33%-a ezzel megelőzhető, kiszűrhető.
Igen, azt hiszem, hogy itt egy fontos gondolatot fogalmaztál meg, hogy ez nem kizárólag az édesanyának vagy a leendő édesanyának a problémája vagy feladata kell, hogy legyen, hanem ez egy házaspári vagy egy családnak a kompetenciájába tartozik.
Így van. Hát ugye pont most tartottam órát 12-es gyerekeknek is, akkor szoktam ezt a témát, mert hát talán ez áll hozzájuk a legközelebb, és utána kikerülnek a nagy életbe, és már nem fognak erről hallani, és ilyenkor szoktam megragadni az alkalmat, hogy erről beszéljek. Ugye minden az alapokon múlik. Ha egy harmonikus párkapcsolat, mert most már nem házasságokról beszélünk, mert azt vesszük észre, hogy egyre több az élettársi kapcsolat. Viszont ugye a gyermekvállás szempontjából nagyon fontos, hogy ez a kapcsolat ez milyen lábakon áll. Egy gyermek születése nem fogja megoldani a párkapcsolati problémákat, sőt. És ezt is szoktam hangsúlyozni, hogyha egy kapcsolatban vannak problémák, nézeteltérések, akkor sokkal nagyobb teher egy gyermeknek a megszületése, mert egy erős és stabil kapcsolatot is elég rendesen meg tud cincálni egy gyermek születés, még akkor is, hogyha minden vágyunk ez. Nyilván az új szerepek megjelenése, új helyzeteket szül, és ezek új dolgok, ezekre nem vagyunk felkészülve, és nyilván mi magunk is tanulunk folyamatosan önmagunkról, hogy én nőként éltem, és most anya is vagyok, és felelősségem van, illetve hát ugye ott van az apai szerep, és ezeket mind-mind meg kell tanuljuk, meg kell éljük, és ezek bizony nehézségekkel járnak.
Viszont ha egy családba születik egy fogyatékos kis gyerek, az megint csak vagy megrendíti a kapcsolatot, vagy hát láttunk, hallottunk már olyat, hogy éppen nagyon megerősíti a kapcsolatot. Melyik a gyakoribb? Hogyan értékelitek ezt?
Hát ez tényleg nagyon egyéni, hogy kiben merül fel az a kérdés esetleg, hogy ezáltal még jobban összecsiszolódnak a párok, vagy tényleg ez a kapcsolat végét jelenti, mert ez azért nagyon megterhelő lelkileg, fizikailag, egy életre elköteleződni egy fogyatékos gyermeknek a gondozásában. Ezek kiszámíthatatlan, hogy éppen milyen szituációt fog szülni, vagy hogy a gyermeknek milyen típusú fogyatékossága van, mert vannak egészen enyhe eltérések, de vannak ágyhoz kötött folyamatos gondozást igénylő gyermekek, és hát nagyon nehéz erre a válasz.
Látni azért, hála jó Istennek, nagyon szép példákat arra, amikor nagyon-nagyon összekovácsol egy kapcsolatot egy ilyen problémás kisgyerek születése. Kedves hallgatók, egy pár perc zene után folytatjuk majd a beszélgetést.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Péterné Sztanik Nikolett iskola lédőnővel beszélgetünk. Optimális családtervezés a témánk, és hát itt egy furcsa, vagy annak tűnő gondolatot vetettél fel, hogy mennyiségi és minőségi tervezés, akkor erről okíts bennünket egy kicsit.
Igen, ez nem az én saját szövegem, ezt helyzel, doktor professzor.
Nem baj, de te már érted, mi meg nem.
El is mondom mindjárt. Na most ketté választja ezt a két dolgot. A mennyiségi tervezés az azt jelenti, hogy amikor egy pár eljut arra a szintre, hogy most már szeretnének családot alapítani, akkor azért megbeszélik, eldöntik, hogy egyrészt mennyi gyermeket szeretnének majd az életük folyamán vállalni, illetve mikor. Na ez úgy szokott borulni elég rendesen, hogy megvan az elképzelés, én biztos hármat szülök, aztán az első után is gondolkodok, hogy akarok-e még egyet, de ez nem az saját tapasztalat, de ugye a többségben ezt lehet észrevenni.
De akár mondhattad volna, mert mi úgy indultunk, hogy 6, aztán 2-nél köszöntük szépen.
Produkálódik. Igen, tehát ez így hozza az élethelyzetek, hogy lehet, hogy újra tervezés lesz. Tehát elsősorban ezt jelenti a mennyiségi tervezés, illetve hogy mikor. Én szoktam gyerekeknek javasolni, hogy hát ugye az lenne az ideális, amikor a 20-as éveink elején, közepe táján gondolkozunk a családtervezésen, de nyilván ez nem mindig kivitelezhető, ugyanis egyre inkább kitolódik az életkor, és ezt nagyon jól meg tudják a gyerekek is fogalmazni, hogy mi ennek az oka. Egyrészt ugye nagyon sokan mennek főiskolára, tovább tanulnak, és próbálnak karriert építeni. Ha van egy biztos állásuk, akkor nyilván szeretnének még függetlenül megvalósítani az álmaikat, utazni, lakáskörülményeket teremteni, stb. És mire oda kerül a sor, hogy oké, most már utaztam, kiéltem magam, most már van egy házam, egy lakásom és egy stabil kapcsolat, akkor jöhet a gyermek, ami lehet, hogy akár 35-6 éves korra is tehető, amikor ez szóba kerül, és akkor már sokkal nehezebb akár a fogantatás, és akkor jönnek a problémák. Tehát nyilván meg kell találni azt az ideális kort, amikor optimális lehet. Én azt gondolom, hogy az ember sosem érzi azt, hogy na, én most készen állok a szülőségre, tehát szerintem nincs ez az aha élmény, ez az érzés, hogy én innentől kezdve biztos, hogy jó szülő leszek, mert az ismeretlen, az új, az mindig egy kicsit félelmetes tud lenni. A minőségi tervezés az konkrétan az optimális családtervezés, amiben három fő lényeges dolog található, az egyik az a családtervezési alkalmassági vizsgálat, aztán a 3 hónapos felkészülés a fogantatásra, illetve a fogamzás elérése és a kora terhességnek a védelmét jelenti. Sajnos nálunk, akár a városunkban, vagy itt az országban is kevesen foglalkoznak azzal a témával, hogy hogyan is lehet egy optimális családot megtervezni, kialakítani, és ez az alkalmassági vizsgálat is nem jellemző nálunk. Tehát mi itt a magyar orvoslásban az a tendencia, hogyha rendszeres házaselet mellett 2 év után nem történik meg a gyermekvállás, akkor keressék fel az orvost, és akkor nézzük meg, hogy mi a probléma. De én is inkább azt a részét tartom jónak, hogy nézzük meg, hogy én rendben vagyok-e szervezetileg, hormonálisan, illetve a pár férfi tagja, és akkor az ember már egy kicsit nyugodtabban indul neki ezeknek a dolgoknak.
persze problémák akkor is adódhatnak. Rendben van, hogy nem kötelező ez, vagy nincsen szervezett módon ez bonyolítva. Ennek ellenére az igényesség a párok részéről az milyen szintű? Tehát mennyire érdeklődnek önmaguktól?
Hát ilyen tapasztalat nem nagyon van. Tehát a védőnői szolgálat részéről nem igazán tapasztaltunk. Ugye általában már kismamaként jelennek meg, viszont én azért is örülök, hogy most itt beszélhetek a rádióban, mert buzdítanám a leendő szülőket, hogy még a családtervezés előtt nyugodtan keressenek föl szakembereket, szülésznőgyógyászokat, védőnőket, mert lehet, hogy csak egy-két gondolattal is, de tudnak segíteni abban, hogy egy tervezett terhesség minél inkább problémamentes legyen, felkészült legyen, és mi az, amit a szülők meg tudnak tenni már, azért, hogy minél egészségesebb gyermekük szülessen, és ezt egy kicsit majd ki is fogom fejteni.
Egyik része, ahogy a szavaidból értem, a fizikai testünknek az egészséges volta. Arra vonatkozóan vannak-e valamilyen kutatások, vagy mérések, vagy egyáltalán lehetőségek, hogy az a környezet, amiben ez a új élet megfogan, és ahová majd születni fog, tehát gondolok itt a szociális, érzelmi, hasonló területekre, hogy erre odafigyel-e ez a rendszer?
Hát ez is majd csak akkor, mikor már a terhesség ki lett nyilvánítva, tehát a védőnők ugye felkeresik a kismamákat, és saját otthonukban, környezetet megnézve látják, hogy hova fog majd megszületni az újszülött. De előzőleg nem.
Akkor meg már egy kicsit késő.
Igen. Tehát ez azért nem volna hátrány, hogyha lenne egy ilyen rendszer, de sajnos erre nincs ilyen lehetőség. Viszont ettől függetlenül én azt gondolom, hogy szakembereket meg lehet kérdezni, és tanácsot lehet kérni.
Én azért nagyon remélem, hogy Czeiser professzor úrral együtt nem ment el ez a lehetőség a más világra. Kedves hallgatóink, egy néhány percig ismét zenét hallgatunk, és utána folytatjuk még a beszélgetést.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Említetted az előző blogban, hogy egy témát, ezt a bizonyos 3 hónapos felkészülési időszakot egy picivel bővebben el fogod majd magyarázni.
Igyekszek minél részletesebb lenni.
Azért nem lesz 3 hónap.
Nem lesz 3 hónap. Hát első körben ugye érdekes dolog az, hogy mivel védekeztek eddig. Nyilván, ha valaki kisbabát szeretne, akkor az adott fogamzásgátló módszert azt valahogy meg kell szüntetni. Bizonyos problémák kiküszöbölése véget, gondolok itt például a orális fogamzásgátló tabletta szedésére. Szokták javasolni, hogy ugye tartsanak egy 3 hónap fél éves, úgy fogalmaznak a nők, hogy tisztulási időszakot, viszont sokan félreértelmezik ezt, tehát a fogamzásgátló tablettákat minden nap a nők beviszik a szervezetbe, minden nap ki is ürítik. Viszont, hogyha a családot szeretnének, akkor kell egy bizonyos időszak ahhoz, hogy ez a rendszer, a hormonháztartás újra tudjon indulni, és egy terhességet meg tudjon később tartani. Tehát ezért kell előtte 3 hónappal abba hagyni a fogamzásgátló tablettát. Nyilván a mechanikai eszközök nem okoznak gondot ilyen szempontból, ha csak nem valakinek ugye mélybe helyezhető fogamzásgátló eszközt használ. A másik az ivassejtek védelme. Ez is nagyon érdekes dolog, tehát meg kell nézni, hogy például ki milyen munkahelyen dolgozik. Hogyha valaki olyan környezetben, ahol kémiai hatásoknak vannak kitéve műanyaggyárban, sugárzó hatást keltő területen, akkor nyilván ezeket számba kell venni, és azt az adott munkakört érdemes valami másra cserélni, ha van erre lehetőség, vagy mondjuk valaki dohányzik, akkor nyilván sejtszinten fontos lenne, hogy ezeket a káros szenvedélyeket, ezeket abszolút elhagyjuk, mert ezáltal az ivassejteket is károsítja, és fontos, hogy minél egészségesebb és életállapotban legyenek az ivassejtek. Munkahelyi ártalmakhoz tartozhat még, hogyha valaki olyan munkahelyen dolgozik, ahol mondjuk nehezet kell emelni. Rendő édesanyja raktáros, és folyamatosan kell pakolásznia, akkor érdemes ezt is átgondolni, hogy nehogy történjen akár egy korai vetélés, ebből kifolyólag, hogy nehéz fizikai munkát végez. Illetve a férfiakat szoktam még említeni, hogy a hímival sejteknek a legnagyobb elemsége a hőmérséklet. Konkrétan a meleg. Tehát, hogyha valaki folyamatos ülőfürdőt vesz, uszodába jár, olyan a munkahelye, hogy mondjuk kamionozik, vagy buszsofőr, és 8 órát ül folyamatosan, akkor valószínű, hogy a hímival sejteknek a mozgékonysága sem lesz tökéletes élénk ahhoz, hogy mondjuk egy terhesség létre tudjon jönni. Tehát ezekre is oda kell figyelni. Magzatvédő vitaminok, amit Zeiser professzor is nagyban szorgalmazott, ez tulajdonképpen a B-vitamin komplexekre és a folsavra értendő. Pont az előadásában kifejti, hogy körülbelül 15 tányi spenótot kellene minden nap megenni, hogy azt a mennyiséget azt be tudjuk vinni természetes módon. Tehát itt ilyen esetben érdemes magzatvédő vitaminokat fogyasztani előtte 3 hónappal a kismamának, mert ezáltal 92%-ban az idegcsőzáradás rendelségek kivéthetők, tehát ez a nyitott gerinccel született magzati ártalmak, és azért gondoljuk csak be, megveszünk a patikába, minden nap beveszem azt az egy szem vitamint, és mennyi mindent teszek már azért, hogy egy egészséges kismamám szülessen. Ide tartozik még a táplálkozás és a mozgás. Én azt gondolom, hogy ezt külön nem kell beszélni, hogyha valaki betartja az egészséges táplálkozás irányelveit, nem visz be túl sok szénhidrátot, finomított cukrot, nem iszik szénsavas üdítőitalokat, túlzott koffeint, alkoholt. Ha ezeket az irányelveket követi, az egy jó támpont ahhoz, hogy egy egészséges terhességet ki tudjon hordani. A testmozgásnál pedig sokan megijednek attól, hogy úristen, most kismama lettem, és semmit nem csinálok. Nyilván a szervezetre, ha az ember figyel és reagál rá, akkor nem lesz probléma. Tehát azok a kismamák, akik minden nap futottak, vagy heti 4-szer futottak, akkor nem kell feltétlen abba hagyni mondjuk a futást. Érdemes az első 12 hétben azért megfogadni az orvos tanácsát, és figyelni arra, hogy mit reagál a szervezetünk. Nyilván, hogyha valakinek folyamatos rosszul létei vannak, és a fél napot mondjuk a mosdóban tölti, mert olyan hány ingere vagy hányást tör rá, akkor nem biztos, hogy ezt a mozgást azt erőltetni kell. Akkor egy kicsit háttérbe kell szorítani, amíg lezajlik a megtapadás, a szerveknek a kialakulása, és utána, amikor már a kismama is úgy érzi, hogy rendben van, akkor nyugodtan lehet mozgásfajtákat végezni, amit mondjuk előtte végzett, hogyha az nem megterhelő, hogyha nem súlyokat emel, hogyha nem extrém sportot űz, illetve olyan gyakorlatokat, ami mondjuk a hasfalat nagyon igénybe veszi. Ezek a kifejezett nyújtások és hasizom erősítések a terhesség idejében nem javasoltak.
Pár évvel ezelőtt a Szegedi Gyerekklinika egyik professzorával beszélgettem, Pintér Sándor professzor úrral. Hát azóta már nyugállományban van, de a jó kapcsolatunk az megmaradt, és ő azt mondta ebben a beszélgetésben, hogy tinédzser lányok, amikor rá szoknak a dohányzásra, nem is gondolnak arra, hogy 5-8 év múlva, amikor gyermeket szeretnének vállalni, milyen módon predesztinálja már a problémákat ez a korai dohányzás. Örülök, hogy te is megemlítetted ezt a dolgot. Nagyon jó lenne, ha tudnánk tenni valamit az ellen, hogy persze nem csak a lányok, hanem a fiúk is érintettek ebben a kérdésben, hogy nehogy elkezdenék ezt. Kedves hallgatók, egy pár perc zene után folytatjuk a beszélgetést.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket. Péter Nisztanik Nikolát iskola védőnével az optimális családtervezés rejtelmeiről beszélgetünk. Azt említetted az előbb, hogy megfogon ez a magzat, és meg is kell védeni. Már akkor rá van szorulva a védelemre.
Így van. Amit itt az előbb elmondtam, a 3 hónapos felkészülés, az egy nagyon fontos dolog, de ahhoz, hogy megfogadjon egy terhesség, azért van egy-két fontos tényező, hogy ez valóban optimális legyen. Sokszor azt gondoljuk, illetve találkoztak olyan problémával is, hogy hát már hónapok óta próbálkozik a pár, és nem sikerül a gyermek. És akkor kiderül, hogy ők minden nap házas életet élnek. Na most ez is egy érdekes dolog, hogy a fogantatás szempontjából mondjuk heti 2-3 alkalomért nemi élet bőven elegendő. Tehát a túlzásba vitt aktusok sem vezetnek feltétlen fogantatáshoz, illetve a túl ritkák nyilván, az sem. Ugye, aki egy kicsit jártas a biológiában, azt tudja, hogy a nőknek a középidőben, tehát a két menstruáció közötti időszakban egy-két napos az az esély, amikor megfoghat a terhesség. Azért vannak olyan extrém helyzetek, amikor más alkalmakkor is ez előfordul, de többségében ugye a petérés időszaka. És hogy ezt a nők hogyan tudják megfigyelni magukon, hogy úgy van, mikor lehet nekem a petérésem, erre is különböző tesztek vannak például, vagy ha valaki nem annyira szemérmes, és büszkén vállalja a nőiességét, és nem óckodik attól, hogy esetleg saját magát vizsgálja, akkor erre is vannak olyan praktikák, amit ha magunk megfigyelünk a testünkön, akkor észre le lehet venni például, hogy megváltozik például a mély nyak nyákja, teljesen jól fölismerhető, hogy ilyenkor például áttetszővé válik, nyúlossá, kicsit olyan, mint a nyers tojás fehérje. Ez például egy tipikus jele annak, hogy most van petejérés. Tehát, hogyha ezt hónapon keresztül figyeljük magunkon, akkor tudjuk, hogy mikor érdemes együtt lenni, hogy valóban megtörténjen a fogantatás, illetve léteznek még különböző ébredési hőmérséklet mérése például. Ez is, hogyha vezetünk egy ilyen görbét, akkor ezáltal megtudjuk a petejérésünknek a pontos idejét. Tehát ehhez is kell egy kis rutin, de érdekességképpen ilyet is lehet. Egyébként, hogyha valaki nem idézőjelbe görcsöl rá ennyire, de mégis kíváncsi erre, akkor nyugodtan lehet ezeket nézni. Hogyha ugye megtörtént a fogantatás, akkor az első dolog, hogy ezt a kora terhességet, ezt védjük, és megfelelően gondozzuk. Hogyha valaki erre ugye tudatosan készül, akkor az első kimaradt menstruáció után általában elmennek és vesznek egy tesztet. Általában ezek a tesztek jól működnek, és kimutatja már a menstruáció után, tehát a várható menszeszt napján a terhességet, de vannak olyan nők, akiknek egyszerűen a teszt folyamatosan negatív lesz, viszont ha késik a menstruáció és van esély erre, akkor érdemes ugye felkeresni a nőgyógyászt, aki már egy ultrahangvizsgálattal, egy tapintásos vizsgálattal tudja biztosítani azt, hogy most valóban ez egy terhesség, illetve hogy ez a terhesség az jó helyen van-e. Lehet akár ugye méhen kívüli terhességről is szó, akkor is mondjuk pozitív lesz a teszt. Tehát ezért nagyon fontos, hogy idejében kerüljön felismerésre, és akkor jönnek a védőnők, ahova el kell menni már a lelettel, hogy van magzati szívhang, és hogy fent áll a terhesség, és akkor a védőnők azok, akik gondozásba veszik a kismamát, és elmondják, hogy milyen teendők vannak ilyenkor, tehát különböző vizsgálatokon kell részt venni, vérvétel történik, és hát ez már inkább a védőnői szakma, illetve hogyha olyan munkakörülmények vannak, akkor netán esetleg mondjuk táppénzre vétel, ezek mind-mind ide beletartoznak. Illetve az, hogyha valóban készültünk rá, és ott van egy kis élet a testünkben, akkor nekem mit kell megtennem azért, hogy ez a kis élet ez ott növekedhessen, úgy, hogy a legjobbat megadjuk neki.
Szóval akkor egy kicsit bonyolultabb ez a kérdés, mint hogy rózsaszín ruhát vegyünk, vagy világos kéket, meg hogy fehér legyen a kis ágy, vagy harci zöld. Ahogy hallgattalak, elhangoztak itt bonyolult dolgok, egyre inkább egy olyan kép rajzolódott ki előttem, hogy ül a házaspár egy tervező monitor előtt, és hát megtervezik a családot. Persze nem akarom én ezt így ledegradálni, mert hát mégiscsak egy nagyon mély, őszinte érzelmi háttere van ennek az egésznek, de nagyon köszönöm neki, hogy ebbe a másik világba is bevezettél bennünket, ami csendben zajlik, és mégis ugyanilyen fontos. Kedves hallgatók, elbúcsúzunk, és ha még nem tették volna meg, akkor tervezgessék a családjukat, és legyen sok örömük abban a családban, ami már megvan, illetve hogyha még erre készülnek, akkor várják és fogadják majd örömmel, és persze hallgassanak bennünket, mert azt hiszem, hogy megéri. További szép napot, jó rádióhallgatást kívánok, viszonthallásra!
Viszonthallásra!